A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az ünnepre, az úrvacsorai közösségre való készülésnek a lehetőségét. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a rendkívül csodálatos, szívet melengető ünnep immár ilyen közel jött hozzánk, és köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk. Urunk, tudjuk, hogy szinte az egész világ karácsonyi lázban ég, de köszönjük neked, Urunk, hogy a mi szívünkben a vásárlás, az ünnepre való készülés mellett ott van a te várásod és a te előtted való hódolás lehetőségének az alkalma. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezt erősítsd bennünk ezen az Isten tiszteleten is. Vágyunk arra, hogy mind jobban és jobban el tudjunk előtted csendesedni, annak ellenére is, hogy tudjuk, nem sokára majd bezárnak a boltok, két napig nem lehet majd vásárolni, és át kell gondolni azt, hogy legyen otthon minden. Add, Urunk, hogy a legfontosabb te légy mégis, hogy te ott legyél velünk, hogy te ott legyél az ünnepi asztalnál, ott legyél a szeretteinkkel, és hogy legyél itt velünk is, ezen az Isten tiszteleten. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket erre az ünnepi alkalomra hozzád méltóképpen megérkezni. A szívünket hadd ékesítsük fel úgy, ahogyan abban te gyönyörködni tudsz. Könyörgünk, ma is taníts bennünket, a te ígéd világosságában hadd tudjunk látni, hadd tudjuk önmagunkat, a te színed, a te tökéletességed tükrében megszemlélni. Segíts, hogy kiigazítsuk azt, ami helytelen, elhagyjuk a vétkeket is, a te akaratod szerinti megújuláson mehessünk át. Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Mózes első könyvéből olvasom Isten igéjét, a 37. fejezetből, az első 30 versből. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak szólni hozzá. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik: hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták és leborultak az én kévém előtt. Testvérei ezt mondták neki: talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta: már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei, apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki: kész vagyok rá. Apja azt mondta neki: menj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj, azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: mit keresel? József azt felelte: a testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek? Az az ember így felelt: elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rúben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta. Ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Rúben. Ne ontsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Feltekintve látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileát felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Akkor azt mondta Júda a testvéreinek. Mi haszna, ha megöljük a testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmaelieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midiáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Róben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta, nincs meg a gyerek, jaj nekem, hová legyek. Kedves testvérek, nagyon helyesen arra biztatja népünket kormányunk, hogy szülessenek gyermekek, a megszületett gyermekeknek pedig hadd legyenek testvéreik. Arra is adnak tanácsot mások, szintén nagyon helyesen, hogy ahol több gyerek van, ott feltétlenül oda kell arra figyelni, hogy hogy vannak azok a gyerekek nevelve. Oda kell figyelni rá, hogy ne legyen különbség téve a gyermekek között, nehogy azt érezze az egyik a másikkal szemben, hogy engem kevésbé szeretnek, mint a másikat. Hát, ezzel kapcsolatban azért már megoszlanak a vélemények. Legalábbis, ahogyan én beszélgetek emberekkel, és ha szóba kerül több gyermekes családban a gyermeknevelés, akkor azért vannak, akik azt mondják, hogy hát azért nem olyan egyszerű ez, hogy egyformán szeressük az összes gyereket. Már csak azért sem lehet egyformán szeretni őket, mert nem egyformák a gyerekek. Az egyik ilyen, a másik olyan. Az egyik simulékonyabb, a másik egy kicsit durvább, az egyikkel könnyebb, a másikkal nehezebb. Tehát pontosan egyformán szeretni nem tudják, de egyforma mértékkel szeretni igen. Aztán van olyan is, amikor elmondják, és ez nyilván szintén tapasztalat, hogy az elsőt mindig jobban babusgatja az ember. Mindig jobban odafigyel rá. Van egy jó barátom, akinek 3 gyermeke van, és mondja, hogy az elsőnél mindent kifőztek. Cumit, mindent kifőztek, másodiknál már csak megmosták, harmadiknál leesett a földre, betette úgy rögtön a szájába. Mind a 3 felnőtt. Tehát az elsőt talán jobban óvják, aztán ahogyan telik az idő, a következő gyermekeket már valamivel kevésbé. Aztán azt meg gyerekek, akik több testvérrel együtt nőttek fel, azok szokták mondani, hogy középső vagy középső környéki gyermeknek lenni a legrosszabb. Mert hogy az elsőt nagyon szeretik, aztán jön második, harmadik, de mindig utána jön kisebb, akire jobban odafigyelnek. A középsőt meg már neveli a nagyobb. Hogy úgy érzik a középső gyermekek, hogy ők kapták a legkevesebb szeretetet. És még egy adalék a mesékben pedig úgy van, hogy mindig a legkisebb az, aki a legtalpra esettebb, aki leginkább meg tudja állni a helyét a világban, aki legkönnyebben elindul szerencsét próbálni, és abban a próbában meg is állja a helyét. Hát a mai történetnek a főszereplője nem a legkisebb gyermek, bár még ez is vitatható, mert azt is lehetne mondani, hogy majdnem a legkisebb az utolsó előtti. Ha viszont másképpen nézzük, akkor meg azt mondhatjuk, hogy akár a legnagyobb is lehetne, hiszen tudjuk, hogy Jákobnak 4 felesége volt, és a 4 feleség közül az egyiknek, Ráhelnek, ez a legnagyobbik gyereke, József. Hát lehet mondani, hogy majdnem a legkisebb, de még azt is akár rá lehet fogni, hogy a legnagyobb. Az biztos, hogy Jákob egyértelműen őt szerette a legjobban, Józsefet. Ezt le is írja a Biblia, most fel is olvastam, Azért, mert azt írja, hogy időskorban született gyermeke volt. De azért nem csak ez volt az oka, hanem azért is, mert Ráhel a leginkább szeretett felesége szülte számára ezt a gyermeket. Nem kell törvényt keresnünk abban, hogy azért szerette-e, mert kicsi, vagy azért, mert nagy volt József. A lényeg az, hogy azért szerette, mert legkedvesebb feleségére emlékeztette. És mint azt, amit nagyon szeret az ember, kíméli, vigyáz rá, kényezteti, ugyanígy tett Jákob is a legkedvesebb fiával, Józseffel. Óvta őt, vigyázott rá, még dolgozni sem engedte. Mindent elnézett neki, könnyebben megbocsátott neki, és talán még azt is kedvességnek gondolta, ami a bűne volt. Ugye ismerjük ezt, amikor valami rosszat csinál a gyerek, akit nagyon szeretünk, és azt mondjuk, hogy úgy de kis csibész. És nem azt mondjuk, hogy elnye de betyárkölyök, hogy milyen rosszat tett, hanem még abban is próbáljuk a jót látni. Hát valahogy így volt vele Jákob is, és olyannyira nem is leplezte a szeretetét, a megkülönböztető szeretetét fiával szemben, hogy készítetett neki egy tarka, harsány színű ruhát, amivel teljesen kirít a környezetéből. Jákob viselkedése, a Józseffel való kivételezése aztán meg is termette a gyümölcsét. Elkényeztetett ifjú lett belőle. Az elkényeztetett embereket ritkán szeretik. És ez különösen is igaz volt Józsefre, aki nem csak elkényeztetett volt, hanem még vissza is élt ezzel a kivételezett helyzetével. Nem csak, hogy nem dolgozott, hanem a dolgozó testvéreiről rossz híreket hordott haza az apjának. Persze, azt hozzá kell tenni, hogy nem hazudott. Az igazat vitte el, az igazat mondta el, de a jót már nem mondta el. Talán azért sem, mert nem tudta értékelni a munkát, ha valamit jó csináltak, mert ő maga nem dolgozott. Tehát abban hibás volt, hogy csak a rosszat vitte, a jó híreket már nem. Gazdagság, kényelem, megbecsültség, szeretet, ez jellemezte József életét. De ezzel az öreg édesapa a legnagyobb rosszat tette a gyermekének, mint ahogy azt tudjuk is. Nem az életre nevelte. Nem készítette fel ezt a fiút az életre. Nem gondolt arra, hogy egyszer majd én meghalok, és ennek a fiúnak majd családot kell alapítania, hogy ennek majd meg kell állnia a helyét ebben a farkastörvényű világban. Ő csak arra rendezkedett be, hogy én mindig itt leszek. Én mindig óvni fogom, pátyolgatni fogom, és az oltalma a támasza leszek. Csak a jó élmények átélését engedte. Persze, volt ennek haszna is. Hiszen sok mindent megtanult az apjától. Megtanulta például, mivel állandóan az apja mellett volt, hogy hogyan kell vezetni, hogyan kell irányítani, hogyan kell leosztani a feladatokat, hogyan kell parancsolni. Aztán rengeteget tanult Istenről. Ebbe egész biztos vagyok. Nagyon sokat tanított, nagyon sokat magyarázhatott Jákob a fiának Istenről. Elmesélte a régi történeteket, hogy volt az ő apja, hogy volt a nagyapja, hogyan engedelmeskedtek az Úrnak. Így nőtt fel az atyai házban József. Kényelmesen, szeretetteljes környezetben, de nem életre valóan. Aztán Isten úgy döntött, hogy ezt az ifjút, ezt a srácot használni fogja. Csak fel kellett készíteni. És a felkészítésnek meggyőződésem, hogy része volt az, amit az apja csinált vele. A megkímélt élet, a sok tanulás az apjától, mindaz, amiről az előbb beszéltem, mert az elméleti ismereteket aztán volt lehetőség átültetni az életbe. Ez nem azt jelenti, hogy jó dolog, hogy így kell nevelni a gyermeket, de hogy Isten ezt felhasználta, az biztos. Isten készítette Józsefet és a szeretteit is az álmok által. Jelezte, hogy valami nagy dolog fog történni ezzel a fiúval, nagy ember lesz belőle. Persze itt ebben a helyzetben még ez elképzelhetetlen volt. Ahhoz azonban, hogy József felkészült legyen, még nagyon-nagyon sok szenvedésen kellett keresztül mennie. Kiváló volt az alapanyag, de még nem volt megedzve. Még nem volt teherbíró. Még nem lehetett terhelni. Dolgozni kellett rajta, hogy teherbíró, erős és szilárd jellem legyen belőle. Ami igazán nehéz volt Józsefnek, ebben a helyzetben az az, hogy túllásson a jelenlegi helyzetén. Ami igazán nehéz volt az az, hogy túllásson azon, amibe Isten beleengedte, sőt belevezette. Túllásson azon a méltatlanságon, ami folyamatosan érte, és amire ő nem szolgált rá. Hiszen József módos emberből nagyon hirtelen rendkívül szegény lett. Egy módos, mondhatjuk egy vagyonos ember gyermekéből rabszolga. Aztán lett egy elkényeztetettből, akinek mindenki a kedvét leste és a segítségére voltak, lett egy kiszolgáltatott valaki. Egy megbecsült emberből megvetett. Egy szeretett emberből gyűlölt. Egy senki. Nagyon sok próba, nagyon sok nehézség esett meg ezzel a fiatal emberrel. A történetet ismerjük jól, végig nem olvastam nyilván, mert az hosszú lenne, de hát megtanultuk már, nagyon sok alkalommal hallhattuk. A mi életünkben is vannak próbatételek, és bizony sokszor nem bírjuk ezeket elviselni, elhordozni. Siránkozunk, kesergünk, panaszkodunk, méltatlankodunk. Kérdezzük azt, hogy miért? Mivel érdemeltem meg? És sokszor tényleg nem látjuk az okát, éppen úgy, mint József. Mivel érdemeltem meg? Uram, miért büntetsz engem? Miért próbálsz? Miért csinálod velem ezt? Pedig én nem ismerek senkit, aki olyan mélységeken ment volna keresztül, mint József. Én még nem találkoztam ilyen emberrel, akinek ekkora mélységekbe kellett volna mennie. Itt legalábbis a mai életben, amióta én élek, én még ilyennel nem találkoztam. Történelemből, egyháztörténetből persze olvastunk, de én még nem találkoztam vele. Mi sokszor ilyen szenvedéseknek a töredékénél már azt mondjuk, hogy nem bírjuk tovább. Ha azonban mégis mélységekben járunk, az a kérdés, hogy van-e kapaszkodónk? Hogy van-e reménységünk? Van-e bizodalmunk? Van-e hitünk? Most nézzük meg Józsefet. Miben bízhatott József ebben a kiszolgáltatott helyzetben? A testvéreiről annyit tudott, hogy meg akarták ölni. Ezt tudta. Meg akarták ölni. Azt már ő nem hallotta, hogy amikor meglátták, hogy üres a kút, akkor elkezdtek sápítozni, hogy jaj, mi lesz velünk? Mert könnyű azt mondani első dühönbe, hogy valakit megölök, és egészen más ezt megtenni. Úgy tűnik, hogy nem gondolták ők sem ezt komolyan. És amikor eltűnt a srác, eltűnt József, akkor nagyon megijedtek. Most mi lesz? De ezt már József nem tudta. Ő annyit tudott, hogy a saját testvéreim akarták a halálomat. Aztán azt tudta, hogy az apja öreg, és még ha a testvérei esetleg el is mondják otthon az igazat, akkor is mit tehetnek érte? Mit tehetnek érte? Őt felvette egy karaván, és elvitték ki tudja hová rabszolgának. Nem volt GPS, meg mobiltelefon, meg internet, meg ilyenek. Hol fogják megtalálni? Sehol. Neki vége. Ő örökre rabszolga lesz. Bárhol ebben a nagyvilágban. Neki nem volt kapaszkodója. Emberi segítsége egyetlen egy sem. Semmiben nem reménykedhetett. De egyet rendíthetetlenül tudott. Azt, hogy Isten az ő Istene is. És biztos vagyok benne, hogy tudta, hogy ő kiválasztott. Tudta, hogy a dédapját, Ábrahámot Isten hívta el. Tudta, hogy Izsákot, a nagyapját Isten adta ajándékul a végtelenül öreg dédapjának. Tudta, hogy az apja, Jákob, hogyan küzdött Isten áldásáért a jabbók révénél. És tudta, mert igen sokat hallotta az apjától, hogy Isten hűséges, és az ígéreteit megtartja. És a legfőbb ígérete az volt, hogy Ábrahámban és az ő leszármazottaiban áldatnak meg a föld minden nemzetségei is. Ez volt a kapaszkodója. Ez volt a reménysége. Ezért nem omlott össze. Ezért tudta azt mondani Potifár feleségének, hogy én hozzád be nem megyek. Bármi történjen is. Akkor megyek a börtönbe. De én azt az Istent szolgálom, aki tudom, hogy itt is velem van. És most látjuk, hogy mennyire fontos, hogy Jákob bár sok, az élethez nélkülözhetetlen tapasztalattól megfosztotta a fiát, de a legfontosabbat átadta. Elmondta, hogy Isten az életünk ura, ő az életünk kulcsa. Minden tőle függ. Az ő kezében van az életünk. És ez a tudás, ez a rendíthetetlen hit megtartotta Józsefet. És ennek a fényében olyan elszomorító az, amikor ma oly sokan, és mi még azt mondhatjuk, hogy Magyarország jó helyzetben van, de már itt nálunk is nagyon sokan azt mondják, a hittan csak egy szakkör, a konfirmáció egy idejét múlt kötelesség, a templom egy ódon vallásosság emlékhelye, ahová néha talán érdemes elmenni, nosztalgiázni. Tegnap beszéltem telefonon egy falusi gyülekezeti taggal, aki a könnyeivel küszködve mondta el azt, hogy képzeljem el, nem lesz a faluban konfirmáció, nem lesz a gyülekezetben konfirmáció, pedig van gyerek. És azt mondta, hogy abban a faluban, amiben ő felnőtt, még a kommunizmus idején is mindenki konfirmált. Még a párttitkárnak is konfirmált a gyereke. És ma azt mondják szülők, kit érdekel, ha a gyerek akar, konfirmál, ha nem akar, nem konfirmál. És ugye melyik gyerek az, aki azt mondja, ilyen szülői lazaság mellett, hogy igen, én menni akarok hétről hétre, tanulni akarok, egy füzetnyit, rengeteg kérdést, és így tovább. De mi lesz a kapaszkodó? Miben lesz a reménység? Mi fogja megtartani a következő nemzedéket? Jákob sok mindent, nagyon sok mindent rosszul csinált a gyermeknevelésben, de a leglényegesebbet megadta. Beszélt Istenről, bizonyságot tett róla gyermekének. Ugye mennyire fontos? Most karácsonyhoz közeledve, hogy ne csak a Jézuska, vagy főleg ne a Mikulás érkezzen, hanem az a Krisztus, aki azért jött ebbe a világba, hogy a sátán erőit lerontsa, hogy bennünket megváltson és megmentsen. Tesszük-e ezt? Mondjuk-e ezt a ránk bízottaknak? És hogyha szenvedéseken visz bennünket keresztül az Isten, akkor mi akarunk-e, merünk-e valami nagy dologra készülni, engedjük-e, hogy Isten formáljon, tud-e készíteni Isten bennünket, vagy inkább a próbák elől elmenekülni szeretnénk. Amikor Isten próbál bennünket, sokszor idézzük azt az éneket, amit énekeltünk is, azt bünteti, kit szeret, másként ő nem is tehet. Nem igazán jó ez a szóhasználat egyébként az énekben, mert a büntetni kifejezés mögött ott van a bűn. Valami rosszat tettem, megkapom a büntetést. Hát ez jogos. Ez magától értetődő, hogy a bűn után büntetés következik, de ebből az énekből inkább az jön ki, hogy próbatételről van szó. Isten nem megbüntetni akar, hanem megpróbálni, felkészíteni, többre akar bízni. És ha így kerülünk próbák alá, akkor legyünk hálásak Istennek érte, mert tudhatjuk, hogy valamire használni akar. És ha így nézzük a történetet, akkor csodálatos előttünk az, hogy József már itt a Biblia elején az Úr Jézusra mutat. Hiszen Isten Krisztust, a szeretettet, a legdrágábbat adta értünk. Kiszolgáltatta teljesen, a legnagyobb mélységbe engedte el értünk, hogy mindenben hozzánk hasonlóvá legyen. Kiszolgáltatta azt, aki a mennyek dicsősége, akire nézve teremtetett minden ezen a földön. Kiszolgáltatta azt, aki minden dicsőség, akinek angyalok és mennyei seregek keresték a kívánságát, aki a legnagyobb, és ebből a dicsőségből, ebből a magasságból kellett alászállnia. Jézus Krisztus így élte át valóságosan az emberlét, minden mélységét, örömét, szenvedését és boldogságát. Tudta Krisztus, hogy mit jelent gyermeknek lenni. Tudta, mit jelent felnőni. Tudta, mit jelent a kamaszodás. Tudta, mit jelent gyászolni, elveszíteni valakit, akit nagyon szeret. Nagyon hamar el kellett, hogy temesse az édesapját, Józsefet. Tudta, mit jelent árvának lenni, és hamar családfenntartóvá lenni. Tudta, mit jelent keményen dolgozni, ácsként kereste kenyerét. Tudta, mit jelent nélkülözni, ki semmizetnek lenni. Tudta, milyen a hálátlanság, a meg nem értettség. És tudta, mit jelent, ha ártatlanul vádolnak és rágalmaznak. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél erről a Krisztusról, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Karácsonyra készülve, az év végéhez is közeledve vessünk hát számot azzal, hogy vajon volt-e elég hitünk, elég bizalmunk oda menni a kegyelem trónusához, vagy pedig emberi trónusokhoz, emberi hatalmakhoz mentünk, amikor bajban voltunk. Volt-e bizalmunk elfogadni Isten kezéből, ha megpróbált? Akartunk-e ebből tanulni, vagy igyekeztünk mi hamarabb kibújni alóla? És hittük-e, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál? A karácsony ünnepe, amire készülünk, ami miatt telve lesz a szívünk örömmel, erősítsen meg abban bennünket, hogy minket mérhetetlenül szeret a mi Istenünk, és bízzuk rá magunkat. Amen. Úr Jézus, magasztalunk téged, mert te a legnagyobb gazdagságot, a legnagyobb dicsőséget, a legcsodálatosabb trónust hagytad ott az első karácsonykor, hogy eljöjj ebbe a világba, és tökéletesen megaláztad magad, amikor egy magatehetetlen csecsemő képében erre a világra jöttél. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te ember voltodban mindent átéltél, amit nekünk el kell szenvednünk ebben a földi életben, és éppen ezért teljesen biztosak lehetünk benne, hogy te tudod, miről beszélünk, amikor elmondjuk neked örömeinket vagy bánatainkat, boldogságunkat vagy csalódásainkat. Magasztalunk téged, Urunk, mert nincs ilyen Isten több sehol. Persze tudjuk, nincs Isten rajtad kívül, de akiket hirdetnek a bálványok, azok még ígérni sem tudnak ilyet. Te vagy az egyetlen, aki hozzánk hasonlóvá lettél mindenben, a bűnt kivéve, mert a bűnt magadra vetted, a mi vétkeinket felvitted a keresztre, hogy megválts, hogy megszabadíts. Kérünk téged, Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi mégis oly sokszor elfordulni akarunk a próbatételektől, és nem akarunk készülni arra, amit ránk akarsz bízni. Segíts nekünk az engedelmes életben növekedni, és add, Urunk, hogy minél jobban akarjunk és tudjunk rád hasonlítani. Köszönjük, hogy tekinthetünk arra a mennyei dicsőségre, amelyet elkészítettél nekünk. Ebben örvendeztes meg bennünket ezen az estén, és az ünnepre készülve folyamatosan. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.